Rádióegyetem. Az esztétika születése. A természeti fenséges első rész. Széchenyi Endre előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.
No, hát a legutóbbi alkalommal Edisonnál hagytuk abba 1712-ben. Emlékeztek a képzelőerő gyönyöreinek a, hát legalábbis az első néhány eszét futottuk át, és azokat kommentáltam. Ugye a 413-as szám az, amelyben a korábban felvázolt három, hát esztétikainak nevezhető kategóriát, a fenséges, a szépet és az újszerűt, vagy szokatlant próbálja magyarázni, tehát azokat a hatásmechanizmusokat, amelyeket ezek a tapasztalatok kiváltanak az emberi lélekben, és ugye hát arról beszél itt az eszé elején, hogy a metafizikai okság felől ezek rendkívül nehezen volnának, sőt, tehát lehetetlen is őket meghatározni, de a célokok rendszerében sokkal plauzibilisebb magyarázatok adhatók arra, hogy miért pont úgy és olyan mélyen hatódunk meg, vagy indulunk meg a szép, fenséges, illetve a rendkívüli látványon, és milyennek a magasabb rendű célja a természet tervében, ugye a gondviselő Isten miért tett bennünket épp így érzékenyé a világban, és ugye azt mondja ugye a fenséges kapcsán, ami hát végül is itt tényleg a legérdekesebb, hiszen ebben a formájában mindenképpen egy modern és új tapasztalatról van szó. A legfőbb lény, a legfőbb alkotó azért formálta oly módon meg a lelkünket, hogy a természeti nagyság így elbűvölje, mert hogy ő maga lehet, mármint a legfőbb alkotó lehet az egyetlen végső és hozzáillő tárgya az ember szemléletének, és amikor a fenséges természeti jelenségeket figyeljük, akkor valójában az ő határtalanságát tapasztaljuk, és szükségszerűen e fölött ugye örömet fogunk érezni, így módon vagyunk megalkotva, így módon vagyunk kialakítva. Ugye ebben így első hallásra talán nem tűnik semmi rendkívüli és izgalmas, akkor válik ez izgalmas, ha belegondolunk abba, hogy mi is volt korábban, tehát 1712 előtt a szokásos megfogalmazása és magyarázati sémája annak, hogy miért tölt el bennünket örömmel a természet, a teremtett természet szemlélete. Rengeteg példát hozhatnék itt, de ez egyszerűse kedvé Pico della Mirandolának az ember méltóságáról című írására utalnék vissza, amelyről már valamelyik első előadáson is beszéltem. Ugye ez még 1486-ból származó írás. Azt mondja, az Isten, mint legfőbb építőmester a világnak szemünk elé tároló épületét, istenségének-e fenséges templomát, titkos bölcsességének törvényei szerint ácsolta össze. A mennyből fölötti régiót szellemekkel ékesítette, az éteri köröket örök lelkekkel népesítette be, az alsó világ szennyes, mocskos vidékét mindenfajta élőlénnyel töltötte meg. Mikor azonban befejezte művét, az építőmester úgy óhajtotta, legyen valaki, aki a roppant mű értelmét mérlegelje, szépségét szeresse, nagyságát csodálja. Ugye? Ezért kell az ember. Az ember lesz az a szemlélő, aki képes reflektálni a nagy műre, képes azt megfelelően értékelni. Sőt, hát itt még ugye ilyen kvázi esztétikai terminusok is elhangoznak ebben az összefüggésben, ugye a szépségét szeresse, nagyságát csodálja. Tehát olyan, mintha nem történne semmi 1486 és 1712 között, pedig van egy nagyon sok más is, de egy nagyon fontos különbség, ami szignifikáns, hogyha meg akarjuk érteni, hogy mitől is esztétikai az a tapasztalat, amelyről Edison beszél, és amiről Pico az miért nem az. Itt az Isten, mint nagy építőmester van, aki létrehozza a nagy művet, a világot, a maga rendezettségében. A megfelelő viszonyulási mód az a szemlélet. Tehát az ember szemléli ezt a rendet, szemléli a rendezettséget, és e fölötti csodálata az, amelyet képes kiváltani ez a rend. Edison tapasztalatában azonban, fenséges tapasztalatában, amely ugyanúgy azt mondja itt a célokok felől, hogy az istenség saját magát szeretné megjeleníteni, ahogy itt is az istenség ugye a művére való reflexió kedvéért hozza létre az ember, teremti meg az embert. De hogy itt egyáltalán nem a rend, a rendezettség, nem a mű az, ami fontos Edisonnál. Hát a végtelen óceánok, a hegyvonulatok, a vulkánkitörések, stb. Ezek mindent kifejeznek, csak nem bármifajta rendezettséget. Nem művek a szónak a klasszikus értelmében. Hát nem lehet mögötte valami tiszta, világos tervezést elgondolni. Ezek a Pico felől és a hagyományos ortodox felfogás felől ez egy meglehetősen blaszfemikus elgondolás, hogy a természetnek éppen a legrendezetlenebb, legzabolátlanabb műveit és látványait kiáltjuk ki azon alkalmaknak, amikor az istenség a maga teljességében megnyilvánulhat az ember számára. Ugye, amennyire itt ugye a kontempláció, a szemlélet az az adekvát viszonyulás, amellyel az istenség nagy művét mi csodálattal hát megtekinthetjük, befogadhatjuk, úgy itt ugye a képzelőerőnek, az esztétikai fakultásnak az érzékenysége az, amely éppen így reagál a természet szabálytalan és grandiózus látványaira. Tehát ha tetszik, akkor azt lehet mondani, hogy a szemlélet helyett, a kontempláció helyett itt valóban az esztétikai tapasztalat az, ami szóhoz jut, egy önálló képességgel kifejezhető esztétikai tapasztalat az, ami megnyilvánul. Tehát ez mindenképpen egy új elem. Új elem az, hogy éppen ilyen látványokban fog megmutatkozni az istenség előttünk. Tehát láthatóan egy újfajta vallásos érzékenység is itt van emögött az új esztétikai tapasztalat mögött. És tulajdonképpen a mai órán ennek az átrendeződésnek hát kicsit részletesebb megokolására szeretnék vállalkozni. Tehát, hogy mi kellett ahhoz a 17. században, különösen annak második felében, hogy Edison ezt ilyen gond nélkül leírhassa, hogy a sivatagok, vízesések és a szabálytalan hegyvonulatok jelentik pont azt az alkalmat, amikor az istenség jelenlétében és közvetlenségében sütkérezve gyönyört érezhetünk, mert gyönyör nyilvánvalóan már sokkal érzékibb, mint a kontempláció intellektuális öröme. A legfontosabb szerző ebben az összefüggésben Thomas Burnett, aki elég ismert és népszerű figura többek között azon művének hatására, amelyről most itt beszélni fogok. Jól ismeri Cudworth-t, ugye a legfontosabb és legismertebb Cambridge-i platonistát. És egyébként is több minden olyasmit ír, amely az esztétika történet szempontjából érdekes, noha ő aztán távolról sem volt esztéta, tehát ha valahova be akarjuk sorolni, akkor teológus vagy vallásfilozófusként apostrofálhatnánk. Van egy 1680-as műve, melyet először latinul írt, ez a Tellurius Theoria Sacra, azaz a Föld szent elmélete, vagy szentséges elmélete címet viseli. Ez hihetetlen népszerű volt a korban, és a 1684-től angol kiadások is megjelentek. Több is, tehát ez egy valóban érdekfeszítő és izgalmas mű, amely nagyon sok ponton a klasszikus ízlést, vagy a klasszicista ízlést tükrözi, a hagyományos, alapvetően pitagóreus alapokon nyugvó, a renddel, az összhanggal, a rendezettséggel, a tökéletességgel kifejezhető klasszicizmus az, amely tetten érhető benne. Mégis van néhány olyan passzusa, amelyben egy újfajta érzékenység és egy újfajta perspektíva jelenik meg, amely úgy gondolom, hogy nagyon fontos annak megértéséhez, hogy hogyan értékelődnek fel pont azok a tapasztalatok, azok a látványok, amelyeket itt 1712-ben Edison ilyen könnyed eleganciával a természeti fenséges tapasztalatához tud sorolni, és olyan módon tud jellemezni, ahogy az előbb láttuk, meg hát a múlt alkalommal is láttuk. Burnettnek ez a műve egy nagyon, nagyon különös, nagyon furcsa mű. Többféle réteg is megtalálható benne. Ha nagyon szét akarjuk szálazni, akkor van egy ilyen kvázi esztétikai vonatkozása, amely ugye alapvetően a földkerekségnek, a földgolyónak a látványához, a látvány keltette hatásokhoz kapcsolódik. Van egy teológiai része, tulajdonképpen nyilván ez a számára ugye a legfontosabb, amely amely alapvetően ugye a bűnbe esett embernek a léthelyzetét próbálja leírni, és azt a folyamatot, amely ugye ide vezetett, tehát amely a jelen, hát meglehetősen szomorú állapotát eredményezte. Illetve van egy, és erre tudjuk, hogy majdnem erre a legbüszkébb a Burnet, van egy ilyen, hát ilyen kvázi fizikai természettudományosnak nevezhető rétege, amely hát magyarázni próbálja azt, hogy az, amit látunk, az a világ, az a fizikai világ, amely körülvesz bennünket, az miért olyan, amilyen. Burnet ugye megvan arról győződve, és ez egyik legfontosabb alapvetése, hogy az a világ, amelyet mi látunk, tehát az a látható világ, amely körülvesz bennünket, az nem azonos azzal, amelyet a Teremtő annak idején létrehozott. Ugye itt mutatkozik meg például ez a fajta pütagóreusz platonista hát eszmény, mert hogy azt gondolja, hogy a tökéletes isteni terv az nyilvánvalóan csak valamilyen tökéletes produktumban valósulhatott meg, és ha most végigtekintünk a világon, akkor sok mindent láthatunk, de semmifajta olyan rendezettséget és szabályszerűséget nem, amelyet elvárhattunk volna, vagy elvárhatnánk egy végtelenül bölcs és jóságos teremtőtől, illetve az ő művétől. Ugye, ha észreveszitek, itt is ugye arról van szó, hogy Burnet nem azzal foglalkozik, hogy úgy egyébként rendezette a kozmosz, hogy úgy egyébként a megfigyelhetőke olyan szabályosságok, olyan struktúrák, olyan metafizikai fundamentumok, amelyek képesek összekapcsolni a különböző létszférákat és a tervezettség, a rendezettség valamilyen képét sugallni. Ő kifejezetten, ha tetszik, ilyen kvázi fenomenológiai, kvázi esztétikai módon azt mondja, hogy csak hogy nyissuk ki a szemünket és nézzünk körül a világba. Ne kutassunk mi most itt mögöttes, intellektuálisan felfedhető rendező elveket, csak nézzünk körül, amit látunk, az vajon micsoda, az vajon elégedettséggel tölt el minket, az vajon olyan képet mutat-e, mint amit elvárhatunk egy tökéletes terv, tökéletes megvalósulásától. Azt mondja, itt idézem, egy-két passzust idézek belőle, azt mondja, hogy a szónokok és a filozófusok különböző módon bánnak, beszélnek a természetről. A rétorok, az ékesszólók, azok általában úgy mutatják be a természetet, hogy kidomborítják annak gráciáit, annak díszeit, és hát azokat a részeket, amelyek meg nem olyan nagyon alkalmasak arra, hogy ilyen módon méltassák őket, azokat úgy finoman mellőzik, finoman elsiklanak mellette. Ezzel szemben ugye a filozófusok elfogulatlan szemmel látják a természetet, mindenfajta elfogultság és előítélet nélkül, és hát akkor bizony ők kénytelenek elismerni azt, hogy az univerzum, a látható világ nem minden részében mutat tökéletességet. Bizonyos részei kevéssé tökéletesek. Tehát valami gond van a természettel. Tehát ha ilyen elfogulatlan, filozófikus szemmel tekintünk a természetre, akkor arra nyilván itt a fizikai, látható természeti világot érti ő természet alatt, és nem az intellektuálisan vagy másodon felelhető természeti rendet, ugye, ami hagyományosan Isten bizonyíték, amely a kor fizikoteológusai számára tökéletes Isten bizonyítékok volnának, ők kifejezetten csak a látványról beszél. Azt mondja, igaz az, hogy ez a látható világ, ez a látható természet bizonyos részeiben, egyes traktusaiban, egyes régióit tekintve valóban nagyon csinos és rendezett. De ha az egész felszínt tekintjük, ha az egész, a teljes kiterjedt régiót tekintjük, akkor bizony ez nem látszik másnak, mint mindenfajta rend nélkül egymásra haigált testek töredezett és zavaros halmazának, amelyben semmifajta megfelelés, semmifajta szabályosságot nem lelünk fel a részek között. És ha egy olyan, ugye hagyományos, ez nincs benne a szöveg, de egy hagyományosan, ugye a hagyományos elgondolás szerint nemes testet, mint a hold, ugye, mint égi testet, tekintjük egy megfelelő távcső segítségével, akkor annak felszínét is durvának, töredezetnek és szabálytalannak fogjuk látni. Éppen ezért azt gondolom, hogy az a kép, ami elénk tárul, az egy hatalmas rom, egy nagy romnak a képe, és hogy a világ az valójában, a körülöttünk lévő világ az valójában igazi aspektusát akkor mutatja meg, hogyha egy nagy halom egymásra dobált testek által alkotott romhalmaznak tekintjük. Majd még úgy folytatja, hogy az iszonyat és a borzalom, amely ezt a töredezettséget és rendhiányt kíséri bennünk, az tovább nő, hogyha a felszín alá hatolunk, de nem intellektuális értelemben, hanem a szó valódi vagy közvetlen értelmében, hogyha, idézem tovább, hogyha a föld alatti üregeket és vájatokat nézzük, amelyek némelyike füstelés tűzzel van tele, mások vízzel, megint mások különböző mérgező kigőzölgésekkel. Tehát mindezt még utána számolj, még hozzávesszük, hogy ami nem is látszik, de tudjuk, hogy a föld alatt mit is rejt, milyen meglehetősen visszataszító és rettenetes, szabálytalan látványokat, akkor még könnyebben be fogjuk látni azt a tételt, ami egyik főtétele ugye a Burnett művének, hogy Isten nem ebben a formájában teremtette a semmiből a világot. Tehát nem ebben a, nyilvánvalóan egy sokkal jobb rendet alkalmazott kezdetben, és hát nyilvánvaló, hogy ez a rend, ez oly módon rendezte el a dolgokat, hogy azok szépségben és arányosságban mutatták magukat legalábbis eleinte. Most valóban ezt egész konkrétan így gondolja a Burnett, ugye mint jó pütagoreus platonista, úgy gondolja, hogy a legtökéletesebb geometriai alak az a gömb, következésképpen a megteremtett világnak is gömb alakúnak kellett lenni. Ugye a négy őselem alkotta koncentrikus gömbök rendszere lett volna szerinte a tökéletes isteni tervnek megfelelő tökéletes teremtett világ. Legbelül volt ugye a föld, mint őselem gömbje, azt vettek körül a víz gömbje, amely víz az ugye itt mindenfajta folyékony anyagot jelent nála, majd jött a levegő, és ugye a legfölül pedig ugye nyilván a csillagok szférájában ugye a tűz gömbje. A paradicsom, ugye az első emberpár lakhelye, az úgy jön létre, és innen aztán jönnek tényleg ezek a meglehetősen megmosolyogni való ötletei a Burnettnek, hogy a teremtés ugye nagy igyekezettel és nagy porral járt, következésképpen a levegőben azért voltak mindenfajta porszemcsék, a folyadék gömb felszínén pedig ugye az olajak úsztak, vagy valami olajos felső réte. Tehát van azért valamilyen fizikai tudás is a Burnett fejében, és úgy képzeli, hogy ahogy szépen lassan elkezdett a por leüllepedni, ez összevegyült a felszínen lévő olajjal, és megszilárdult egy tökéletesen sima kéreg. Ez a tökéletesen sima kéreg, ami alatt ugye a víz van, vagy a folyadékon fölötte pedig a levegő, ez lett volna a paradicsom helye. Ezért aztán nincs is értelme kutatni, hogy hol volt a földi paradicsom, mindenütt. Az egész földgolyó maga volt a paradicsom, egy tökéletes sima felületen. Majd persze elkezdi azt is mesélni, hogy milyen módon párologott azért ki annyi víz, hogy az kicsapódhasson a sarkokon, és aztán onnan tökéletesen szabályos módon, tehát egyenes vonalban folytak le folyók az egyenlítő irányába, ahol ismételten elpárologott a víz, stb. És ezek voltak a paradicsom folyói, amelyek öntözték a tökéletes simaságú földgolyót, és ez így módon lehet elgondolni, hogy ugye ez az egész világ ugye benépesedett, és hogy egy gyönyörűséges, szabályos, tehát mindenfajta pütagorus és platonista ízlés felől is szépnek és rendezettnek látszó világot teremtett. De ugye elkövetkezett a bűnbeesés, megbomlik ezáltal, ez egy újabb nagyon fontos, de ez nem csak a Burnettre jellemző egyébként, tehát ezt mások is így gondolták, megbomlik a harmónia a teremtett természet és a morális természet között, és a kettő elválaszthatatlanul össze van fűzve. Tehát ha az erkölcsökben hanyatlás kezdődik, akkor annak fizikai vonatkozásai is vannak. Ugye hát ez nyilván számunkra egy meglehetősen nehézen elgondolható összefüggés, de ez a Burnettnek és nagyon sok kortársának a számára ez teljesen magától értetődő volt. Következésképpen a bűnbeesés követően csak halmozódtak az emberiség bűnei, amelynek következtében először száradásnak indult ez a földfelszín, elkezdett repedezni, és ottól ugye megreped ez a szilárd felszín, ott bizony a felszín alatti vizek megjelennek, és hát amikor elér a bűn egy kritikus pontot, akkor isteni büntetésként jön a vízözön, amely vízözön ugye a felszín alatti vizek felszabadulásával magyarázható igazán, ezt nagyon, nagyon lelkesen magyaráz, hogy a 40 napos eső az nem elegendő. Hiába esik 40 napig, az nem fogja elpusztítani a földet, és ugye hát idézi is ugye a helyet a Genezis 7.11-ről, hogy fölfakadt a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az égi csatornák. Ugye a nagy mélység minden forrása, hát milyen forrás lehetne ez másképp, hogy lehetne ezt elgondolni, csak így, hogy ugye a földfelszín kezdett összeszáradni, letöredezett valami lesüllyedt, és az alatta lévő hát vízgömb, koncentrikus gömb pedig hát elindult, és egy iszonyatos, illetve hát több vízözönről is ugye lehet tudni. Tehát ezek a vízözönök azok, amelyek döntően az emberiség erkölcsi hanyatlásának eredményeiként jönnek létre, és amelyek lerombolják az eredeti isteni építményt, lerombolják ezt a nagyon szép, geometrikus elvek alapján kigondolt tökéletes teremtést, és hozzák létre azt, amit most látunk. Ezt a teljesen szabálytalan óceánmedrekkel, szabálytalan folyókkal, szabálytalanul összegyűrt hegyláncokkal tarkított, és ráadásul mindenféle zűrös üregekkel és vájatokkal tarkított földfelszínt. Igen, hát ha csak a tengert tekintjük, ugye mondja például, amelyek ugye elterülnek a föld tekén, akkor semmifajta rendezett alakot vagy határfelületet nem tudunk felfedezni. Ezek aztán egyáltalán nem szolgálják a glóbusznak a szépségét. És itt kihagyok, azt mondja, ezek nyilvánvalóan, tehát akár az óceánok, a folyók, vagy a tavak medrére, nyomvonalára, vagy folyási vonalára, nem tudom mire tekintünk, ezek nyilvánvalóan nem függnek össze a dolgok első elrendezettségével. Ezekben valamilyen, hát olyan kaotikus, olyan romlott állapot van, amely nyilvánvalóan összefügg az emberiség hanyatlásával, morális hanyatlásával, és azokkal az isteni ítéletekkel, amelyek lerombolták az első világot, és alávetették a teremtést egyfajta hiúságnak. Egyébként ez a Pálnak a romaiakhoz írott leveléből revaló allúzió, tehát ott a 8-20-as helyen van ez a megfogalmazás, hogy ugye ez a hiúságvilág, a hiúságnak alávetett világ immáron, ami bennünket körülvesz, tehát hogy ez nem az eredeti teremtés, hanem ennek egy torzult változata. Hát maga a hiúság gondolat, ez egy rendes barokk közhely egyébként is, tehát ezek a fajta barokkos preferenciák azért megtalálhatók a Burnettnél is, és mindjárt, ahol folytatom, ott aztán végképp. Ha az óceánmedreket nézzük, különösen, hogyha azt, hogy milyen nyálkás, rettenetes lébbel vannak tele, akkor ez inkább undorral tölti el a szemlélőt, semmint, hogy az isteni teremtés csodálhatnánk benne, hogy az isteni mindenhatóságot ünnepelhetnénk ebben. Nyilvánvalóan, tehát hogy elismétlő, igen, hogy a természet az pontosan azért süllyedt ebbe a rendezetlenségbe, mert hogy az emberiség arra az útra lépett, amelyre a bűn útjára lépett, amelyre ugye nem szabadott volna. Na most mindezek után, hogy tényleg a szent borzadály hangján leírja azt a világot, amely bennünket körülvesz, azt nem tudja másként értelmezni, csak egy gigantikus romként, amely legfeljebb arra alkalmas, hogy most már fájdalmasan tudomásul vegyük azt, hogy hova jutottunk, hogy hova züllött az emberiség, és vele együtt párhuzamosan hova romlott a természet ahhoz ahhoz a tökéletes állapothoz képest, amelyben az első pillanatokban létezett, és egyúttal az isteni büntetés és az isteni harag mértékéről is, ugye természetesen a méretek okán nyilvánvalóan szerezhetünk valamilyen képet. Tehát ezek után következő sajátos passzus is olvashatjuk. A természet legnagyobb kiterjedésű tárgyai, úgy gondolom, egyúttal azért a leginkább tetszetősek, a legnagyobb tetszést ezek keltik. Közvetlenül a mennyek nagyszerű boltozata után, és azon határtalan régiók után, ahol a csillagok lakoznak, semmi nincs, amelyet olyan gyönyörűséggel néznék, mint a vad tengert és a föld zabolátlan hegyvonulatait. Van valamilyen magasztos ezeknek a dolgoknak az erjében, ugye? Tehát ezeknek a dolgoknak a hangulatában. Ugye ez az er, az ugye ugyanaz az er, amiről ott a zsönöszekve kapcsán beszéltem, tehát ez a sajátos, ugye nyilván nem fellépéstek nem fordíthatom, vagy de mondjuk megjelenésnek lehet. Tehát ahogy megjelennek ezek a grandiózus természeti látványok, a hegyvonulatok vagy az óceánok, abban van valamilyen magasztos, van valamilyen magával ragadó, amely arra inspirálja az ember lelkét, hogy a legnagyszerűbb gondolatokkal és a legnagyszerűbb szenvedélyekkel teljen el. Mi természetszerűen Istenre gondolunk ilyen alkalmakkor, és az ő nagyságára, és hogy tulajdonképpen minden, ami a végtelenség árnyékát képes megjeleníteni, következésképpen minden olyan dolog, amely túlságosan nagy a felfogó képességünkhöz mérten, az eltelíti a lelket azzal a túlhajtottsággal, azzal a túlzással, azzal a végletességgel, és eltölti azzal a döbbent csodálattal, amely a legnagyszerűbb érzés az ember számára. Ugye tehát a egész klasszicista érzékenységen belül, amely hát ugye a kontextusát adja a világ jelenlegi állapotának, tehát hogy ez a tökéletességhez képest, a szabályossághez képest erős hiányosságoktól szenvedő, törött, leromlott, elpusztult romhalmaz, emellett megjelenik egy másik szempont, amely azt mondja, hogy pont az összegyűrt hegyláncok és pont a szabálytalan óceánok azok, amelyek viszont a legnagyobb felindultságot okozzák, amelynek kapcsán pont Istenre és isteni nagyságra fogunk gondolni. Hogy ezek a mérhetetlenül nagy dimenziók, amelyek ezekben a látványokban megjelennek, ezek szükségképpen az istenségre, az istenség gondolatára indítanak bennünket, sőt, ugye itt a gondolkodásról is és szenvedélyről is van szó, tehát ez egész valónkat érinti ez az élmény. Minden, ami a végtelenség árnyékával rendelkezik a körülöttünk lévő világban, az képes ilyen érzéseket kiváltani. Minden, ami túlságosan nagy a felfogó képességünk számára, ez a comprehension, ami itt szerepel, ami kétségtelenül nem a képzelő erő, tehát ez itt nem pontosan ugyanazt mondja, mint Edison, de az a perspektíva, amit itt megnyit, az mégis nagyon fontos lesz ahhoz a leíráshoz, amelyre Edison vállalkozhat néhány évtizeddel később, hiszen mégiscsak arról van szó, hogy jó, Burnett még elismeri, hogy ott van a csillagos ég, meg ott van a mennyek boltozata, tehát a hagyományos hierarchia az számára még nyilvánvalóan valóságos. Edison már nem fog ilyenről beszélni. Edison már nem beszél arról, hogy az óceánok és a hegyvonulatok, a sivatagok és az egyéb hát grandiózus látványok fölött még volna valamilyen metafizikai értelemben magasabb rendű látvány vagy perspektíva. Itt a Burnettnél még ez ott van, de azt mondja, hogy közvetlen ezek után a legnagyobb gyönyörrel pontosan ezek az imént még minimum rezignáltan, máskor meg kifejezetten undorral leírt látványok fognak szerepelni. Tehát megjelenik valamilyen újfajta perspektíva, újfajta érzékenység, újfajta értékrend, a klasszicitáson belül egyfajta, és akkor itt visszatérek erre a vanitas gondolat kapcsán, mert emlegettem ezt a barokkot, egyfajta ilyen barokkos ízlés, egy ilyen barokk sötétség, barokk hát túlzás, egyfajta milyen barokkos túlpörgés iránti nyitottság, hiszen ugye itt a túlzás, a túlhajtottság, a túlhevültség az, ami mégiscsak érték, és amely túlhevültségre és felpörgésre pontosan ezek a látványok fogják az embert megindítani, és hát ezekben a nagyszerű és túlhajtott élményekben ugye Istent fogjuk megpillantani. Hát olyan Bernini Szent Teréz, ami ugye ugyanez a kor. Ráadásul, tehát az a furor, ez a barokk furor, ez a barokk önkívület és őrület iránti nyitottság az, amit megjelenik. És ez azért érdekes a számunkra, mert hogy itt pontosan azon látványok, azon természeti szinterek válnak apropójául egy ilyenfajta élménynek, amelyek fontosak lesznek majd a Edison számára is. Természetesen ott lesznek még ezek közvetítők, tehát nem közvetlenül Burnettől jön ez. Majd azt mondja, mint egy megmagyarázva azt, hogy miért is gondolja azt, hogy ezek a látványok, ezek ilyenfajta érzéseket és ilyenfajta tapasztalatot okoznak, azt mondja, hogy valójában a hegyláncok ugye magasztos romok, és hát belőlük csak a megilletődés érzései vagyunk képesek felfogni, hasonlóan ahhoz, amikor a rómaiak templomait, régi templomait és amfiteátrumait látjuk romokban, akkor egy valaha volt nép nagyságára gondolunk ezen romok láttán, és valami hasonló működik akkor, amikor ugye a föld hatalmas szikláira és hegyvonulataira tekintünk, akkor egy valaha volt kor nagyszerűsége, egy a bűnbes és előtti kor tökéletessége az, amire gondolunk. Na most, ugye, az, amit itt ugye az antik romok és a földkeresség, mint rom közötti összefüggésben a Burnett elmond, ez valóban egy nem előzmények nélküli gondolat. A rom és akár az antik rom, akár a természetnek ezek a durva látványai, azok szerepelnek számos műalkotásban, számos festmény háttereként, de hogy mindig, ezek valóban mindig hátterek. Tehát minden esetben az előtérben álló emberi alaknak, a jelennek a kontrapunktjaként, ellenpontjaként szerepelnek. Az előtérben állónak a szépségét, tökéletességét hivatottak kiemelni, vagy emberszerűségét, emberléptékűségét szeretnék kiemelni. És tulajdonképpen itt a Burnettnél is azért ez a fajta, hogy is mondjam, csak attitűd az, ami leginkább jellemző. A változás, amely majd itt a Burnett, Shaftesbury, Edison vonalon megtörténik, az pontosan az lesz, hogy ezek a látványok immáron nem háttérként, nem ellenpontként, nem kontrasztként fognak szerepelni, hogy az előtérben állónak a nagyszerűségét és a szépségét kiemeljék, hanem önmagukban lesznek érdekesek, önmagukban lesznek fontosak. Nem háttérként, nem ellenpontként vannak, vagy lesznek már érdekesek. Az Edison fenséges leírásában szó nincs arról, hogy ellenpontoznunk kellene bármit is a sivatagok látványával. Nem azt mondja, hogy megborzongunk, és arra gondolunk, hogy milyen jó nekünk otthon a fűtött szobában. Szóval, tehát nincs arról szó, hogy csak ez emelné ki ezeknek a látványoknak a fontosságát. Nem arról van szó, hogy ezek emlékeztetnek bennünket az otthonos környezetünk, az ember léptékűség, a lekerekítettség, a szabályosság értékeire, hanem önmagukban lesznek fontosak, önmagukban okoznak egy olyan élményt a számunkra, amely semmi mással nem helyettesíthető, mással nem kicserélhető. Ezek lesznek azok a látványok, amelyekben Istennel, az Istenséggel találkozni vagyunk képesek. És nem pedig arról van szó, hogy ezek valami másra emlékeztetnek, valaminek a fontosságát hivatottak kiemelni. Ők maguk a legfontosabb tapasztalatok. Ezek a látványok, ezek az élmények azok, amelyek a legmagasabb rendű tapasztalatként fognak funkcionálni. Ugye itt a Burnettnél ez nyilván indirekt, tehát igazából csak amikor elragadja őt a saját kis retorikája, akkor látszik ez, amikor tényleg itt a legnagyszerűbb gyönyörnek nevezi a vattenger, vagy nem is vad, bocsánat, széles tengert és a szélesen elnyúló hegyláncokat. Számára ezek nem nyilvánvalóan önmagukban mégsem értékek, önmagukban annyiban értékek, mint a mint a klasszikus romok, amelyek egyszerűen emlékeztetnek minket valamire, valamire, ami azon túl van. Ez a fajta, mondjuk így barokkos nosztalgia vagy rezignáció, ez nyilvánvalóan elmúlik. Tehát az Edisonnál 1712-ben már sem ez nincs meg, sem pedig az a fajta pütagóreus klasszicizálás, pütagóreus platonikus klasszicizálás, legalábbis itt a modern természeti tárgyakra vonatkozó esztétikai tapasztalat leírásában. Más szempont, nagyon sok szempontból nagyon is klasszicizáló az Edison, de itt a modern esztétikai tapasztalat első megfogalmazásaiban ennek nem sok nyomát találjuk. Azt hiszem, hogy van még egy-két érdekesség, amit még lehetne mesélni a magáról a Burnittről, de tulajdonképpen nem, bennüket már nagyon nem vezet közelebb a modern esztétikai fenséges kialakulásához. Ugye még erről a comprehensionről szeretnék beszélni, amelyről itt ugye említést tesz ebben az érdekes részben, meg az infinityről, igen. Tehát két szó az, ami ugye itt megjelenik. Az infinity, tehát a végtelenség az egy rendkívül fontos kulcsszava a 17. századnak. Tehát nem csak a Burnitté jelenik meg értelemszerűen, tehát Henry Moore-nál, a Cadworth mellett a másik leghíresebb cambridge-i platonistánál, de hát a Descartes-tól kezdve a Pascalon át, tehát a kontinens és az egész 17. század valamilyen módon a végtelenség fogalmának lázában ég, és ezzel próbálnak valamit kezdeni. Tehát ez nyilvánvalóan ugye összefügg, ahogy egy egészen új univerzumkép az, ami a 17. században a természettudományos felfedezések, a távcsövek, stb. Hatására kialakul. Egy olyan univerzum, amely valamiféle végtelen térben képzeli el, vagy gondolja el a világot, benne az embert. Tehát az a fajta zárt, hierarchizált kozmosz, amely korábban évszázadokig a keretéül szolgált az európai ember gondolkodásának, az nyilvánvalóan lebomlóban van. És hát ezzel a végtelenséggel, ezzel ugye valamit egyébként is kezdeni kell. Ugye hát a Descartes-tól kezdve egyre nyilvánvalóbb az, hogy az a természet, amelyet látunk, az a fizikai természet, az teljesen értékmentes, tehát ott nincsenek meg azok a Descartes felül ugye antropomorfnak tekintett hát értékszférák, amelyeket a korábbi kozmoszkép nagyon is jelenvalónak gondolt, nyilvánvalóan a hold egyáltalán nem értékesebb anyagú, mint a Föld, stb. Erről már meséltem. Tehát egyrészt ott van ez az érték nélküli természet, amely ugyanakkor végtelenül kiterjedt. És ez a végtelen kiterjedés, ez nyilvánvalóan az Isten, a teremtő isteni fenségnek valamiféle elválaszthatatlan jegye lesz. Tehát a végtelen kiterjedés egyfajta isteni attribútummá válik, amellyel hát persze sok probléma van, amiről most én nem szeretnék beszélni, hiszen nyilvánvalóan nagy kérdés lesz az, hogy ha az istenség valóban ebben a végtelenül kiterjedt, egyébként értékmentes természetben keresendő, akkor ugye mi lesz a gondviselő istennel, mi lesz a kinyilatkoztatás istenével, ugye? Hát az Isten mégiscsak az emberhez szól, tehát ilyen értelemben valahogy elválaszthatatlanul inheres módon antropomorf, ugye? Tehát nekünk nyilatkoztatta ki magát az Isten. Vajon ez a kinyilatkoztatásban, a gondviselésben, a predesztinációban elgondolható Isten milyen viszonyban van az univerzum végtelenségével társított Istennel. Ahogy itt ugye szintén a korból, ugye Pascalnak a híres megkülönböztetés, hogy azt mondja, az egyik a filozófusok Istenne, ez nekem semmi közöm, a másik viszont, akihez van, az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Ugye? Tehát a személyes gondviselő Isten és a végtelen univerzumban megmutatkozó, a végtelenségben elgondolható Isten közötti különbség az, és a kettő valamilyen módon való összebékítése vagy összehozása az, ami nagy probléma. Ez a Descartes-t követően a Port Royal-tól kezdve a Pascalon át, ott rengetegen a Malebranche-ig nagyon sokan foglalkoznak ezzel. A cambridge-i platonisták szintén, az előbb emlegetett Henry Moore is ezt, meg a Cudworth is ezzel foglalkozik. Tehát ez egy tényleg fontos kérdés, hogy milyen módon lehet megoldani azt, hogy a végtelen térben manifestálódó istenség az egyúttal a kinyilatkoztatás isteneként, a gondviselés isteneként is felfogható legyen, hogy ne kelljen ezt a Pascal által elgondolt kétségbeesett külön választást létrehozni, tehát hogy a filozofusok istenét el kelljen választani a kegyelem istenétől, vagy a gondviselés istenétől. De mindenesetre, tehát ez az egész Infinity ügy, ez valóban itt van Burnittnél is. Tehát azért mondja, hogy minden, ami a végtelenség árnyékával és megjelenési formájában mutatkozik meg, az Isten tűtati eszünkbe, és ezeket a legmagasztosabb, legnagyszerűbb érzéseket és gondolatokat váltja ki bennünk. Majd hozzáteszi, és tehát minden dolog, ami túlságosan nagy az átfogó képességünk, vagy felfogó képességünk számára. Te emlékeztek, akkor ugyanezt a fordulatot használja a képzelőerő kapcsán Edison is a Spectator múlt alkalommal idézett számaiban. Tehát a fenséges, ugye több persze nagyszerűt mond, vagy nagyot mond, azon látványokban mutatkozik meg, amelyek túlságosan nagyok a képzelőerőnk számára. Szeret eltelni, ugye olyasmivel egész pontosan ilyesmit mond, szeret eltelni minden olyan tárgyal, amely túl nagy a kapacitásához képest. Tehát ez a mértéken túli, a képességen túlival való eltelésnek a vágya van ott meg Edisonnál, mint az esztétikai tapasztalat, a fenséges esztétikai tapasztalatának leírásában. Itt is ez van. Tehát ezekben a grandiózus tárgyakban valahogy olyasmikkel találkozunk, amelyek a végtelenséggel fejezhetők ki, és amelyek túlságosan nagyok az átfogó képességünk, vagy felfogó képességünk számára. Ez egy azért hangsúlyozom csak ezt a szót, mert ez egy másik kulcs szó, amely ismételten csak azzal függ össze, hogy akármennyire emlegeti itt a Burnit a mennyei szférákat, meg a csillagok szféráját, azért az teljesen nyilvánvaló, hogy az a fizikai világ, amelynek a nagyszerűségéről és csodálatosságáról beszélt, a fizikai látványoknak a példái, azok alapvetően horizontálisak, mert azok alapvetően kiterjedtek, azok alapvetően nem a fölfelé emelkedésben, nem vertikalitásukban érdekesek már, hanem ilyen horizontális szétterültségükben, és a megfelelő emberi attitűd, az valahogy az átfogásuk, az átkarolásuk, az ilyen átfogó befogadásuk, átkaroló befogadásuk, ezt jelenti a comprehension. Szemben azzal, hogy ahogy Fikónál, meg hát akár rengeteg mást is idézhetnék, tehát hagyományosan ugye felfelé kellene mennünk, hagyományosan a magasztos iránti vonzalmunkat úgy tudjuk kielégíteni, hogyha magunk mögött hagyjuk ezt a korlátozott, bűnös, anyagi, fizikai világot, és egyre szellemibb képességekre szertéve egyre magasabb szférákba nyerünk bepillantást. Tehát ez a fölfelé kapaszkodás, ez a fölfelé kúszás, ez az egyre spirituálisabb, szemléleti formákra való szerttevés hagyományos útja helyett, ez a horizontális átkarolás, átfogás az, ami itt megjelenik ezekben az ügyekben, és hát ez a comprehensionnek a használata ebben a kontextusban, ez nyilvánvalóan ezt az átrendeződést mutatja. Következő téma, amiből mindenképpen szeretnék itt, ezzel abszolút összefüggő téma, az valójában három idézetnek az összevetése. Egy a tulajdonképpen Burnit korából származó, ez Pascalnak a 72. számú töredéke, legalábbis ebben a számozásban, amiben a magyar kiadás is készült, vagy az ember aránytalansága címet viselő töredék. Egy jóval korábbi, egy Nikolaus Kuzánusz nevű platonikus teológusnak a De docta ignorancia, a tudós tudatlanság című, a már magyarul is olvasható művének egy részletére szeretnék majd hivatkozni, és harmadikként majd Lord Shaftesbury, aki ugye egy kicsit már Burnit után van, bár hát ez ugye nézőpont kérdés, ugye Thomas Burnett 1715-ben hal meg, a Charles Drinnek már 13-ban, tehát, de hát legalábbis a világ szent vagy szentséges elmélete 1680-ban jelent neked azért a Charles Drinnek a moralistái, meg 1709-es, tehát mégiscsak egy olyan közel 30 évvel későbbi műről van szó. Tehát ez a Cusanus, Pascal és Shaftesbury egy-egy passzusáról szeretnék beszélni. Mindegyik passzus nyilvánvalóan valamilyen módon az istenség megragadását célozza, és hát a Cusanus az, mint fogjuk látni, bár rendkívül eredeti módon és eredeti metaforákban, de egyfajta intellektuális megragadást hát fog ajánlani. Pascal egy ilyen nagyon sajátos átmenetként, egy ilyen Burnett-szerű átmenetként a 17. század stratégiáját fogja ebben a tekintetben képviselni, és hát majd jön Shaftesbury, ahol tehát a moralistákban én azt gondolom, hogy egy olyan átfordulása történik ennek a metaforikának, amelyet már nyugodtan nevezhetünk esztétikainak. Tehát azt szeretném állítani, hogy a Shaftesbury megfogalmazása az, amely azt a végső fordulatot teszi ez ügyben, amely lehetővé teszi három évvel később Edison számára, hogy a fenségesről ezeket a sorokat leírja, hogy a természeti fenséges tapasztalatában az istenség megpillantás, az istenséghez való hát kötődést és kapcsolatot tudja megmutatni, amely tapasztalat, ugye, még emlékeztek az óra elején, csak nem győzöm hangsúlyozni, már egyáltalán nem a fizikai világ, a természeti világ, a látható világ rendezettségét, benn próbálja az isteni bölcsességet és az isteni eszenciát valamilyen módon megpillantani, hanem ellenkezőleg éppen a rendezetlenség, éppen a kietlenség, a nem emberszerűség lesz az, amelyben ez az Isten megnyilatkozik már a fenséges esztétikai tapasztalatában. Cusanusról még annyit szeretnék csak mondani, hogy nem úgy kerül most a képbe, itt, hogy most van egy 15. századi platonikus teológus, és éppen mondott valamit, ami kapóra jön nekünk. Tehát ő azért közvetlenül kapcsolódik ebbe a történetbe, mert a cambridge-i platonistáknak egyik kedvenc olvasmánya volt Cusanus. Sokat hivatkoznak rá, tehát egészen közvetlen folytonosság van, hiszen a Shaftesbury maga ugye a cambridge-i platonistákon nevelkedik többek közt. Tehát egyik legfontosabb forrása az a platonizmus, ami Shaftesbury-nél megtalálható, az nyilván a cambridge-i platonistáktól van. Ugye, így említettem, Burnett is jó barátságban van Cudworth-szel, mint az egyik legfontosabb cambridge-i platonistával. Tehát Cusanus, hogy is mondjam, azért nem hajánál fogva van ide rángatva, csak ezt akartam volna mondani. Következőt mondja a De Docta Ignorantiában, a tudós tudatlanságban Cusanus. Isten egy végtelen gömb. Tessék, hogy a végtelen itt is ugye már azért ott van, tehát a pedig még csak 15. században vagyunk, de a végtelen fogalma az ugye nyilvánvalóan azért korábban is fontos Isten attribútum volt, és ezt aztán végképp itt ki is fogja használni ezt a fogalmat. Ha kicsit rossz indulatú akarok lenni, akkor kicsit túl is fogja hajtani ezt a fogalmat itt Cusanus. Tehát Isten egy végtelen gömb, melynek középpontja mindenütt ott van, felszíne sehol. A kör az egység és az egyszerűség tökéletes ábrája. Ugye itt is ott van ez a pitagoreus platonikus értékítélet, amelyben ugye a kör és a gömb ugye a legtökéletesebb geometriai alakzatként kitüntetett fontosságú. Tehát a kör az egység és az egyszerűség tökéletes ábrája. Az egység végtelen, miként a kör végtelen. Mindezt megmutatja a végtelen, kezdet és vég nélküli örökkévaló kör, mely oszthatatlan, null a legegyebb és a legtágasabb. És mivel az a kör a legnagyobb, annak átmérője is a legnagyobb. És mivel több legnagyobb nem létezhetik, ezért az a kör annyira a legegyebb, hogy átmérője egyúttal a kerülete is. A végtelen átmérőnek pedig a középpontja is végtelen. A középpont pedig a centrum. Ebből tehát nyilvánvaló, hogy a középpont, az átmérő, meg a kerület egy és ugyanaz. Ugye ez Egy nagyon sajátos, akarom azt mondom, hogy rafinált intellektuális konstrukcióval állunk itt szembe. Ugye az Istenség elgondolása tét. Hogyan tudjuk elgondolni azt az Istent, aki valamilyen módon meghalad minden emberi fogalmat, aki mindenen túl van, mint amit mit emberileg képesek vagyunk látni, érzékelni, elgondolni, elképzelni. Valahogy mégis ezt a távolságot szeretnénk csökkenteni, tehát valamilyen módon mégiscsak beszélni akarunk Istenről, és erre ajánlja ezt a végtelen gömb metaforáját Huzánusz. Ha elgondolunk egy végtelen gömböt, ugye, akkor, és végigvívve a végtelen fogalmában rejlő lehetőségeket, vagy intellektuális potenciált, akkor azt fogjuk találni, hogy ez valami olyan alakzat, amely ugye egyszerre végtelen, egyszerre tökéletes egység, és egyszerre tökéletes egyszerűség, amelyben úgy békülnek ki a differenciák, hogy végül is minden egybe esik, hiszen a végtelen körnek nyilván a kerülete is végtelen, vagy gömbnek a kerülete is, az átmérője is, a középpontja is végtelen. Tehát tulajdonképpen ezek a különálló és a mi tapasztalatunkban vagy emberi léptékeinkben nagyon is szétválasztható minőségek, ezek az isteni végtelenség perspektívájában egybeesnek. Most ez ugye egy... Szóval nyilvánvalóan ez egy intellektuális konstrukció, amely egy meglehetősen bonyolult produktumot takar. Minden esetre azt próbálja Huzánusz ezzel világossá tenni, hogy ha megpróbáljuk követni ezt az általa javasolt utat, megpróbálunk elgondolni egy ilyen végtelen gömböt, képesek vagyunk belátni, hogy ennek a végtelen gömbnek nyilvánvalóan egybeesik a középpontja, az átmérő és a kerülete, akkor valami nagyon hasonló, tehát nyilván nem azonos, de valami nagyon hasonlót vagyunk képesek ezzel elgondolni, mint amilyen Isten a maga végtelenségében, egyszerűségében, egyöntetűségében. Tehát, hogy úgy vannak benne differenciák, hogy még sincsenek benne differenciák, ugye? Tehát úgy van átmérő, középpont és micsoda kerület, hogy valójában ezek egybeestek. Tehát ez a végső kiegyenlítettség, ez a végső egység az, amit ezzel a konstrukcióval el tudunk gondolni. Majd jön Pascal, aki ugye ebben az emlegetett 72. töredékében a következőket mondja, nyilván részletén olvasom fel. Vizsgálja tehát az ember az egész természetet a maga fenséges és teljes nagyszerűségében. Fordítsa el tekintetét az őt körülvevő alantas tárgyaktól. Nézze ezt a ragyogó fényt, mely örök lámpásként világítja meg a mindenséget, és amikor a Földet már csak pontnak látja egy csillag leírt a hatalmas körpályához viszonyítva, ámulva vegye észre, hogy ez a hatalmas körpálya maga is csupán finomhegyű ceruzával felrajzolt pont ahhoz képest, amelyet az égbolton keringő csillagok írnak le. De ha a látásit megtorpan is, képzeleti azért szálljon csak tovább. Előbb fog belefáradni a természet felfogásába, mint a természet a felfognivaló nyújtásába. Ez az egész látható világ csupán észrevehetetlen pont a természet dús kebelén. Nincs gondolat, amely meg tudná közelíteni, hiába csigázzuk képzeteinket, tágítjuk ki őket az elképzelhető tereken túlra, csak atomokat szül képzeletünk a dolgok valósága helyett. Olyan gömb ez, amelynek középpontja mindenütt van, a kerülete sehol. Egy szóval, Isten mindenható voltának az a legnagyobb érzékelhető vonása, hogy gondolatában elvész a képzeletünk. Amennyire a Huzánusz idézetben a végtelenség metafizikai fogalmával találkoztunk, vagy ha tetszik, matematikai, metafizikai fogalmával találkoztunk. Úgy itt Pascalnál nyilvánvalóan a végtelenség a fizikai végtelenség, az univerzum fizikai végtelenségéről szól, hiszen ha az út, amire invitál, az immáron nem egy végtelen gömb, steril, intellektuális megalkotása az elménkben, amit Huzánusznál, hanem az érzékeink, a látásunk és a képzeletünket szólítja fel, hogy próbáljuk a fizikai végtelenséget, a végtelen tereket bejárni, próbáljuk átfogni, átkarolni a comprehension értelmére, próbáljuk valamilyen módon egységbe, egyetlen képbe látni. ezt a gömböt, ugye ő is jön el gömbbel. Ugye ez olyan gömb ez, amelynek középpontja mindenütt van, a kerülete sehol, ugye? Ez nagyon hasonló ahhoz, amit Cusanus is mond. A különbségek azonban nagyon fontosak. Tehát egyrésztről itt a fizikai végtelenről van szó, és nem matematikai végtelenről. Másrésztről az, hogy nem az intellektualitás tiszta világában vagyunk, hanem alapvetően az érzékelés felől indulunk. Tehát a látásról van szó, a látással nagyon is összefüggő képzeletről van szó. Ugye azt mondja, hogy a Isten mindenható voltának az a legnagyobb érzékelhető vonása, hogy gondolatában elvész a képzeletünk. Tehát itt mindenképpen azért egy ilyen fizikaibb, érzékelhetőbb, érzékibb megragadási kísérletről van szó, és annak a kudarcáról természetesen. Még a Cusanus esetében ugye egyrészt nincs kudarcról szó, tehát ott ugye nem volt arról szó, hogy mi képtelenek vagyunk elgondolni ezt a végtelen gömböt, hanem ez egy lehetőség az emberi intellektus számára, hogy ilyen módon próbálja megközelíteni az istenségnek az emberi léptékektől mindenképpen radikálisan eltérő természetét. Itt viszont Pascalnál rendes 17. századi paradoxonokra és a sötét rezignációra, meglehetősen fogékony kor gyermekénél, itt ugye nyilvánvalóan a kudarc nagyon fontos, tehát nem sikerül. Hiába próbáljuk az érzékeinket túlfeszíteni, a képzelőerőnket túlhajtani, nem vagyunk képesek ezt a végtelen teret átlátni, nem vagyunk képesek valamilyen módon, hogy is mondjam, kezelhetővé tenni, befogadhatóvá tenni, valamilyen módon a magunkévá tenni. Be kell érnünk a kudarca, be kell érnünk azzal a mindenképpen meglévő szétszakítottsággal, hogy a gondolatában, Isten gondolatában elvész a képzeletünk. Azaz, a képzelet, amiről itt Pascal beszél, mindenképpen egy új fejlemény a Cusanushoz képest. Azonban ez a képzelet még egyáltalán nem Edison képzelete. Ez még nem ez az esztétikainak nevezhető képesség, hanem sokkal inkább egy ilyen technikai képesség, amely hát az érzéki tapasztalatoknak, az érzékek által biztosított érzett adatoknak valamiféle egységes képbe rendezésében volna felelős. Tehát ez a tényleg nagyon idézőjelben, hogy ilyen technikai képzeletnek hívhatnánk, és ez még egyáltalán nem az a szárnyaló képzelet, amelyet, ha emlékeztek rá, Edison emlegette a természeti fenséges leírásában, amely szárnyaló képzelet ugye cikázik a mérhetetlen tereken, és amely következtében a lélek felszabadul és a szabadság képe jelenik meg, ellenkezőleg. Ez a képzelet alapvetően kudarcra ítéltetett, és azért ítéltetik kudarcra, mert túlságosan sok az, amit át kellene látnia, amelyet egységbe kellene fognia, és nem képes egységbe fogni. Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy az az istenség, akit így módon lehetne megragadni, akiről ez a gömb metafora szól, az már alapvetően a végtelen fizikai tér istensége, és nem mondjuk így annak a matematikai végtelenségnek az intellektuálisan elgondolható, sikeresen elgondolható istene, akiről Cusanus beszélt. Tehát mindenképpen van egy átrendeződés már, de Pascal számára nyilvánvalóan ez egy szomorú, kudarcos világ. Végül is ugye hát a Pascal rengeteg töredéke szól arról, hogy a véges ember az mennyire nem tud kapcsolatot teremteni, nem tud, hogy is mondjam, mit kezdeni azzal a két végtelenséggel, amely közé ő beszorult. Ugye egyrészt a csillagos ég és a távcsövek által feltárt külső végtelenség, illetve a mikroszkópok által feltárt másik végtelenség, ugye? Tehát a hozzánk képest nagyságrenddel kisebb világok végtelensége az épp olyan kétségbeejtő. Ez a kétségbe esett ember pozíciója az, ami körvonalazódik ebből a szempontból is. Ugye még egy pont van, amire felszeretném hívni a figyelmet, ugye úgy kezdődött az általam idézett részlet, hogy fordítsa el tekintetét az őt körülvevő alantas tárgyaktól. Ugye, tehát azért még mindig ott van Pascalban is az, hogy amit látunk, amit érzékelünk, a közvetlen érzékelés tárgyai, azok, azok nem eléggé fontosak. Valahogy azok csak lehúznak bennünket, máshova kell a szemünket vetnünk, és ezért ajánlja azt, hogy nézzük a ragyogó fényt, ugye az örök lámpás, tehát nyilván itt a napról beszél, a nappályájáról, aztán a csillagok pályáról, ugye? Tehát azért a Pascalban még mindig ott, ugyanúgy, hogy a Burnittben is, ugye ott van azért ez a régi hierarchia, akármennyire, már nincs olyan nagyon rejtve, de azért tehát a Burnett is azt mondta, bármennyire is magasztalta ott az óceánok szélességét és a hegyvonulatok grandiózusságát, azért elmondta, hogy hát azért a mennyek boltozata és a csillagszférák azért ott vannak, és azok azért még nagyszerűbbek. Itt is azért arról van, hogy az alantas dolgokra el kell fordítani a tekintetet, és a napra, a nappányájára, a csillagokra, tehát azért ez a hagyományos fölfelé tekintés azért benne van, ez az elrugaszkodás az érzékitől, a tapasztalhatótól, miközben mégiscsak már a fizikai tér az, amiről szó van, és amelyet ő is gömbnek ír le, amelynek középpontja mindenütt van, kerülete pedig sehol. Majd jön Lord Shaftesbury, akinek a megtalálom, a moralistákban. Következőt, ez a moralistákban, hát a magyar kiadásban a 183-184. oldalról olvasom ezt az idézetet, amely, és itt ezt röviden kommentálom, és akkor most be is fejezem mára. Tehát ez 1709-ben vagyunk már, és Teoklésznek, aki hát magának a szerzőnek, Shaftesburynek megfelelője, vagy az ő szócsöve a dialógusban, ugye ez egy dialógus, tehát a moralistánk. Ez Teoklésznek a természet himnuszából van ez az idézet. Léted határtalan, felkutathatatlan, áthatolhatatlan. Végtelenségedben a gondolat, a fantázia szárnya szegetten aláhul, s a fáradt képzelet hiába valóan pazzalja magát, nem lelvén partot vagy határt ez óceánnak sem. Legyen még oly tágas a táj, merre szárnyal, vagy pontot, mely kerületéhez közelebb esnék, mint az első középpont, honnét kivált. Ekképp kísérletezvén, hogy gyakorta ekképp bontván vitorlát egy tág tér felé, midőn ismét magamba visszatérek, s mint egy megcsap annak érzete, hogy mi szűkös lény vagyok, s mi teljes, ama végtelen nagy, többé az istenség örvényének félelmes mélyeit sem szemlélni, sem felmérni nem merem. Ugye hát egyrészt gondolom, ugye felfigyeltetek rá, hogy itt is ugye ott van ez a gömb, ugye azt hiszem, hogy az nem is szerepel szó szerint, de hát ugye nyilvánvalóan a középpont, amely mindenütt van és sehol sincs, képében azért ott van ez a térvégtelen, amely ebben a végtelen gömb metaforában volt elgondolva még Cusanusnál, és amely gömb ugye a Pascalnál is megjelent. A különbségek a következők. Ugye a magyar fordításban valóban az úgy szerepel, hogy végtelenségedben a gondolat, a fantázia szárnya szegetten alául. Ez itt valami az immensity, az a bizonyos mérhetetlen, amelyről itt már szó van, amely terminus csere nem véletlen. Tehát végtelenségről beszél a Cusanus, még végtelenségről beszél a Pascal is. Itt már a mérhetetlen az, amivel ez a fizikai térben kiterjedt és ott minden pontján jelenlévő istenség megragadható. Mérhetetlen, amely azért fontos, mert hogy világossá teszi azt, hogy ez már véletlenül sem egy elgondolandó, egy intellektuális fogalma az istenségnek. Ahogy hát végül is Pascalon is ugye az volt, hogy gondolatában, az Isten gondolatában mit csinál? Elvész a képzeletünk. Tehát, hogy a gondolat az még csak meg tudja konstruálni a végtelen gömbben ezt az istenséget, de a képzelőerőnk már nem képes a megfelelő szemléleti tárgyat passzítani ehhez. Ez a kudarc. A mérhetetlenben már nincs erről szó, tehát a mérhetetlen az nem egy intellektuális tárgy, hanem egy esztétikai tárgy. A mérhetetlen az valami olyasmi, ami sokkal érzékibb, sokkal inkább igényli azt, hogy valamilyen a mérhetőség benne van. Ugye, hát ami kimérhető, az valamilyen módon mégiscsak szinte érzékileg átfogható, megragadható, átlátható. Nyilván a mérhetetlenben az van benne, hogy nem fog menni ez a dolog, tehát ez túl van azon, amit mi érzékileg megragadni tudnánk. Mégis ebben a vonatkozásában fontos és önálló kategória lesz. Tehát valami, ami nyilvánvalóan megfeleltethető a végtelen korábbi fogalmainak, de amely sokkal érzékibb, sokkal inkább, aztán nyugodtan mondhatjuk itt a sávzérben, már esztétikai fogalom. A kép nagyon hasonló a Pascalhoz, tehát a fantázia, a képzelőerő, amelynek dolga van a mérhetetlennel, az ugye hát szárnyaszegetten aláhul. Ugye a fáradt képzelet hiába valóan próbálja magát túlfeszíteni, nem képes egy olyan szemléleti egységet létrehozni, nem képes egy olyan képet számunkra nyújtani, amely a mérhetetlen tér egészét átlátná. És éppen ezért ugye a Sárzai azt mondja mondani, hogy felnő még bennünk a szűk, hogy milyen szűkös lények is vagyunk, és hogy a teljes, hogy még teljes a végtelen nagy, itt is az van egyébként, hogy fullness of that immense one, tehát hogy mi teljes az a mérhetetlen nagy, ugye? Tehát mind végig az immense vagy az immensity szerepel, tehát hogy ez a mérhetetlen nagyság a maga teljességében milyen megközelíthetetlen, legalábbis abban az értelemben, hogy a teljessége számunkra nyilvánvalóan megragadhatatlan, és hogy éppen ezért az istenség örvényének félelmes mélyeit sem szemlélni, sem felmérni nem merem, ez az abyss of deity, ez a valóban ez a végtelen űr, ez a végtelen tátongó tér, térmélység az, amelyben az istenség megjelenik. Ebben vagyunk kénytelenek őt megközelíteni, és hát ennek az adekvát módja nyilvánvalóan a fantázia és a képzelet, bármennyire kudarcra van ítélve, bármennyire kénytelen belátni azt, hogy a szárnyalása az sose ér partot, és hogy valójában amire megvan bízva, hogy valami átfogó és egységes képet adjon a teljesről, a mérhetetlen teljességről erre alkalmatlan, ezzel együtt nincs más mód. Tehát már nincs arról szó, legalábbis ebben a passzusban, nem akarom túlfeszíteni, mert azért Sávzőri mást is fog mondani, tehát, de legalábbis a képzelőerő felül, az érzéki oldal felül, az esztétikai megragadás felől ezek a képességek és ez a tapasztalat adatik meg a számunkra. Tehát ez egyszerre felemelő, és egyszerre valamiféle kudarc élménnyel kicsit besötétített tapasztalat. Tökéletesen megfelel ez a természeti fenséges későbbi leírásainak. Tehát egyszer, még Edisonnál is, aki pedig a legfényesebb képét mutatja ennek az élménynek, azért ott van, hol ott van a megdöbbenés, ott van ez a megrendülésnek a mozzanata. Ez a Sázurin egy kicsit sötétebb tónusban jelenik meg, ugye hát nem merem felmérni többet az istenség mélységeit. Tehát a Sázurin ez egy kicsit hangsúlyosabb rész, mint Edisonnál, de később aztán majd ez végképp, a tendencia pont az lesz, hogy elsötétül a fenséges tapasztalat, hogy már emlegettem Burkot a 18. század közepén, ott teljesen nyilvánvaló lesz, hogy a lélek szinte megbénult rettenete lesz a fenséges élmény leírásának a legadekvátabb módja, hogy éppen hogy felfüggesztődik a lélek minden mozgása a fenséges rettegés alkalmával. Az a mozgás, amelyről itt még csak annyit tudunk, hogy hát elfárad és szárnyaszegetten aláhul, és kudarcra van ítélve, itt még csak ennyi a sötét oldal, ez a 18. század közepére majd abszolutizálódik, és az lesz a teljes felfüggesztődés, a teljes bénultság lesz a fenséges karakterisztikus jegye a fenséges tapasztalatának. De itt még persze nem tartunk, a Sárzőnél mindenképpen azért fontos azt látnunk, hogy a természet, a látható természet az immáron egyértelműen a mérhetetlen fogalmával és az abyssnek, ennek a tátongó térmélységnek a fogalmával vagyon leírva. Ez az, amiben az istenség megmutatkozik, tehát egyfajta térré vált, térben elérhető Isten az, amiről szó van. Itt nincsen, tehát ebben a tapasztalatban nem játszik szerepet, az elgondolhatóság, nem arról van szó, hogy úgy egyébként valahogy el tudom gondolni az istenséget, csak éppen nem tudom átlátni. Itt egyértelmű, hogy a mérhetetlenben és ebben a tátongó mélységben elgondolt, vagy megtapasztalt Isten, ez csak a fantázia, csak a képzelet felől közelíthető meg, azzal együtt, hogy ez a csodálattal, a nagyszerűséggel és egyfajta kudarc élménnyel kifejezhető élményt nyújt. Tehát nyilvánvalóan ez az átmenet kell ahhoz, hogy Edison, bár mondom még egyszer, egy sokkal fényesebb, sokkal felszabadultabb hangszerelésben immáron a természeti fenséges tapasztalatáról beszélhessen, vagy úgy vélje, hogy abban lesz megpillantható és érzékelhető az istenség. Tehát a kuzánuszi tökéletes pütagóreus gömbtől eljutunk, ugye, miközben itt is ott van valahol ennek a gömbnek valamiféle kis utószele, de eljutunk a térben manifesztálódó mérhetetlen istenségig, és addig, hogy sem a valamiféle magasabb inspiráció, sem az intellektus nem elegendő, hanem a fantázia, a képzelet lesz az adekvát képesség, amellyel ezt az istenséget, az így módon manifesztálódó istenséget megközelíthetjük. Itt Sázőről fogom folytatni a következő órán. Van kérdés azzal kapcsolatban? Reméltem, igen. Ha nem ez a monoteista vallás válik uralkodóvá a kereszténység képében, ugye Európának ezen a felén, akkor nyilvánvalóan másképp alakulnak a dolgok. Hát nyilvánvalóan az egy Isten ráadásul, tehát ha már ennyire széles perspektívákat nézünk, akkor ugye az elgondolás, amelyben ugye a legfőbb Isten egyúttal a világ teremtője is, mert azért ez sem kellene feltétlenül, hogy egybeessen, tehát nincs egy demiurgosz, hanem tulajdonképpen a világ teremtő Isten egyúttal a gondviselő Isten is, az egy nagyon sajátos perspektívát jelent, és nagyon sok olyan problémát vet fel, amelyekkel szembe kell nézni, és hát főleg itt a 17. században, ami hát itt ilyen értelemben nagyon erősen átrendezi azt a világmodellt, amely nagyon szépen kompatibilis volt az ortodox kereszténység álláspontjával, és hát itt az is okozza a nagy problémát, hogy hogyan lehet ismételten ezt a harmóniát megteremteni, tehát hogyan lehet a kinyilatkoztatást összehangolni a természet új képével. És hát bizonyos értelemben a természeti fenséges élményét is ez a törekvés hívja életet. Tehát nagyon sokfajta megoldási kísérlet van, emlegettem itt a Cambridge-i platonistákat, a Malebranche-ot, a Pascalt, szóval mindenki ezzel, Leibniz, hát ajjé, mindenki ezzel foglalkozik, hogy a természeti világ, tehát a teremtő Isten által létrehozott természeti világ és a kegyelem világa, az milyen módon békíthető, szóval hogyan lehet a harmónia a kettő között ismételten megteremteni. Ha nagyon nagyvonalon akarok fogalmazni, akkor a természeti fenséges tapasztalatában is ez történik. Tehát a természeti fenséges az ugye a térvégtelenségben vagy mérhetetlenben megmutatkozó istenséget mutatja meg, mi is valami egészen közeli, személyes élményét tudja tenni az esztétikai tapasztalatban. Tehát valamilyen módon engem érint meg közvetlenül az, ami hát a legmagasabb rendű, a leginkább vágyott érték és tapasztalat. Tehát mivel ez egyik lehetőség, egyéb filozófiai, vagy a fizikoteológusok megint máshogy gondolják újra létrehozni ezt a harmóniát. Tehát ez egy nyilvánvalóan ebből következik, hogy van egy ilyen perspektíva, amely itt egy elég jelentős hát válságnak van kitéve a 17. században, és hát ezért is beszéltem erről ennyit, tehát hogy világossá szerettem volna tenni, hogy a fenséges esztétikai tapasztalata az nagyon erősen ebből a teológiai problémakörből növi ki magát, és hát nem véletlen az, hogy az Edisonnál is mindjárt az első kvázi teoretikus megfogalmazásánál ott van az, hogy itt tulajdonképpen az istenség az, aki magát, aki azt akart, hogy gyönyörködjünk ő benne, az ő tapasztalatát valamilyen módon valóságossá, érzékelhetővé, jelenvalóvá akarja tenni a számunkra, ezért tette a lelkünket érzékenyé ezekre a látványokra. Tehát a közelséget kell elérni ismételte, újra megtalálni, tehát hogy ez a nagyon eltávolodó fizikai természet és az ebben megmutatkozó végtelen vagy mérhetetlen Isten, ez hogyan lesz mégiscsak személyes, hogyan lesz megintcsak jelenvaló, hogyan vagyunk ezt képesek mégiscsak interiorizálni a szónak egy ilyen széles értelmében. És hát ez az, ami majd persze hát a már emlegetett Burke-i neked egyébként is fontos lesz, majd megpróbálja kiirtani. Tehát többek között, sok mindent szeretne majd rendezni a fenséges és a szép kapcsán, de többek között azt, hogy a fenségesben minden ilyen teológiai konnotációt és az istenséghez való kapcsolódásnak a vonatkozását ki kell onnan pucolni. A fenséges szerint egészen másról szól, nem kell ehhez teológia, vallás, filozófia, nem kell semmit gondolnunk a kozmoszról, stb. Tehát ez az egy másik megoldás. De nem véletlen, tehát hogy ő neki azért fontos ez, mert hogy nagyon világosan érzékel, hogy ez mennyire szétválaszthatatlanul össze van fonódva ezzel, és hogy mennyire sokan aztán kiaknázzák inkább ezt a lehetőséget, hogy az istenség kvázi esztétikai élményként lehetővel. A 18. században rengeteg ilyen típusú törekvés van, hát nyilván mindig a pietizmus szokták emlegetni, de hát kétségtelenül az talán a legnagyobb hatású változata ennek a tendenciának. Hát akkor jövő héten Sávzőjével folytatjuk. Köszönöm.
Elhangzott az esztétika születése, a természeti fenséges első rész, Széchenyi Endre előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.